Szeretettel köszöntök mindenkit. Most, hogy a bibliai témákhoz értünk, minden egyes előadást egy imádkozással kezdünk, úgyhogy azzal kezdjük most is. Szerető mennyei atyánk, köszönjük azt, hogy betekinthettünk a Szentírásodba, hogy megőriztél minket, és hogy mai nap újra összejöttünk, hogy tanulmányozzuk tovább. Tegnapi nap megismertük Sátánt, a világegyetem legsötétebb alakját, és ma megnézhetjük azt, hogy a te fiad, Jézus Krisztus miért is jött a földre, mi volt az ő szándéka. Kérünk, Urunk, hogy tisztítsd meg az elménket, hogy mi megértsük azt, hogy ez a megváltás nagy műve, ez a csodálatos mű, ez hogyan is történt, mi történt, miért történt, és nekünk ebben milyen szerepünk van ezek után. Köszönjük, Urunk, hogy te ezt megadod nekünk. Kegyelmedből. Amen. Tehát a mini három részes sorozatunk utolsó előadásához érkeztünk, amire azt mondhatnánk a címének, hogy ha Isten a szeretet, miért van annyi szenvedés, vagyis a Biblia főszereplői. Első főszereplője az Isten, másik főszereplője a Sátán, és most megismerkedünk a harmadik főszereplővel, Jézussal. Mi a megoldás a bűnre? Tegnapi nap tehát megnéztük, hogy mi a rossz eredete, mit mond a Biblia. Ez azért volt egy fontos kérdés, mert annak idején, amikor beszéltünk a különböző vallásokról, akkor már megállapítottuk, hogy a vallások, de a tudomány sem ad választ arra, hogy mi a rossz eredete. Ezért egyetlen egy szentkönyv van, a Biblia, amelyik elmondja, hogy mi a rossz eredete, és valójában a rossz az nem csak egy erő vagy egy elf, hanem az egy személyben testesült meg, Sátánban. Méghozzá úgy, hogy a teremtés előtt is már létezett ez a rossz, és Sátán egy valóságos személy. A Bibliában több mint 100 neve van Sátánnak, mindenhol ott van, hogy a vádoló, a hazugság atya, stb. Tehát mindenhol úgy van megszemélyesítve, rendesen, mint egy személy. Péter apostol úgy mutatja be, mint egy őrjöngő fenevadot, mint egy oroszlánt. Úgy mondja, hogy józanok legyetek, vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár keresvénkit elnyeljen. Ezt már a tegnapi nap megbeszéltük, hogy nem szeretnénk egy ilyen ordító oroszlánnal találkozni, aki azt keres, hogy mikor téphet szét minket. Összegezve Sátánról megállapítottuk, hogy emberölő, hazugságatja, módszerei közé tartozik, hogy kísért, vádol, és hogy letagadja magát, mindent megpróbál Istenre áthárítani, mintha ő nem is létezne, minden rossznak, ami a Földön van, Isten lenne az okozója. Holott ez pont nem igaz, hogy kitől számít a rossz, a múltkor megnéztük a tegnapi nap, tehát akár özönvíz, akár ilyen özönvízszerű esődés, akár például természeti katasztrófák, földrengések, akár háborúskodás, akár terrorizmus, az mind Sátántól van. A Biblia azt mondja, hogy két erő van az életünkben, az egyik az a teremtő Jóisten, a békesség és a szeretet és az áldás atya, amelyik azt mondja, hogy ember, én alkottalak téged, én pontosan tudom, hogy mire van szükséged, én azt megadom neked. Én tudom, hogy neked milyen bajaid vannak. Én abból ki tudlak gyógyítani. Meg tudlak szabadítani a megkötözöttségettől, alkoholizmustól, kábítószerfüggéstől, dohányzástól. Gyere hozzám. Ha hozzám jössz, engem választasz, megváltoztatom a bensődet, megváltoztatom a gondolkodásodat, és te egy új emberként elnyerheted az örök életet. A másik, a Sátán oldala, az a gyűlölet és a szenvedés atya, amelyik azt mondja, hogy lárifári, elhiszette ezt. Te neked, ha nem segítesz magadon, senki nem segít. Ha kezedbe veszed az életedet, akkor én hátulról majd segítelek. Szerezd meg! Ez a világ arról szól, hogy szerezd meg, amit akarsz. Ha nem szerzed meg, eltaposnak. A kérdés az, hogy ebből a kettőből melyiket választjuk. Az egyiket a másokért élést, a másikat a magunkért élést, az önzést. Azt mondja a Biblia, hogy kell választanunk. Nincs arra lehetőség, hogy ebből is egy kicsit, meg abból is egy kicsit. Nincs erre lehetőség. Valamelyiket választani kell. Ezt így mondja Péter apostol, avagy nem tudjátok ki, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok a szolgáik, akinek engedelmeskedtek. Vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra. Nincs középút. Ami fontos, hogy Jézus is azt mondja, hogy aki nincsen velem, és nem gyűjt velem, az tékozol. Tehát az a másik oldalon van. Emlékszem rá, még a szocializmusban volt egy olyan mondása, valamelyik Kádár János mondta valamelyik párt kongresszuson, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. Jézus azt mondja, hogy nem. Aki nincs velem, az ellenem van. De hát ki az a Jézus? Miért hivatkozunk ő rá? Ki volt Jézus? Tényleg létezett? Történelmi személy volt egyáltalán Jézus? Hát járjunk utána ennek. Mottunk továbbra is, mint a mesében, aki nem hiszi, járjon utána, de miután itt nem csak bibliai témáról van szó, itt azért oda kell tennem, hogy a Bibliában is. Na nézzük akkor, hogy mit tudhatunk meg Jézusról. Történelmi források vallanak Jézus létezéséről és személyéről. Cornelius Tacitus, római történész, aki 52-ben született, ő így ír. A keresztényekről írja ezt. Krisztust, akitől a név származik, Tiberius uralkodása alatt Pontius Pilátus kivégeztette. Hát ez egy tény. Ő így írja le történészként, aki 52-ben született, tehát ő még elég közel volt ehhez. Aztán Lucián író a II. Századból ezt írja. Jézus Krisztus egy Palesztinában megfeszített ember, aki az új misztikus dolgokat ebbe a világba bevezette. Hát ő úgy gondolta, hogy a kereszténység az egy misztikus dolog. Sueton római történetíró 120-ban ezt írja. Mivel a zsidók az ő vezetőjük Krestos alatt állandó nyugtalanságot keltettek, Claudius elűzte őket ezért Rómából. Császárok élete című munkájában írja ezt. Plinius Secundus, Britannia helytartója 112-ben Traján császárnak ír, tanácsot kér a keresztényekkel kapcsolatban, hogy most mit kell velük tenni, mert hogy nem tudja, hogy miért kellene őket üldözni. Azt mondja, hogy bizonyos napon reggeltől összegyülekeznek, Krisztust imádják Istenként, váltakozva énekelnek, és megesküsznek, nem valami törvényszegésre, hanem hogy nem lopnak, nem rabolnak, nem paráználkodnak, nem szegik meg a szavukat. Ezért Plinius nem ért, hogy miért kell őket üldözni. Ezek jó emberek. Zsidó források is vallanak, holott a zsidók azért, lássuk be, nagyon nem szerették Jézust, nem is akarták elfogadni. Talmud írások így írják, hogy húsvét előestén felszegezték a fára názáreti Jézust. Josephus Flavius zsidó történetíró, aki 37-ben született, ő írta a zsidók történetének első és másik részét, meg a zsidó háborút is. Ő ezt írja. Hozzáteszem, hogy ezt megkérdőjelezték, ezt a szöveget, mert azt mondták többen, hogy ez a keresztény fordítóknak egy betoldásával keletkezett ez a szöveg, hogy az eredet az nem pont így nézett ki. Most ez van elterjedve. Tény, hogy van egy olyan szöveg, ami a 3. században került elő, és abban egy kicsit más ez a szöveg. De ami fontos, az az, hogy ő is megemlíti Jézust. Ebben az időben élt Jézus, ez a bölcs ember, ha egyáltalán szabad őt embernek neveznünk. Ugyanis csodákat művelt, és tanította az embereket, akik szívesen hallgatják az igazságot, és sok zsidót és görögöt megnyert. Ő volt a Krisztus. És bár Pilátus a mi népünk előkelőségeinek nyomására őt kereszt halálra ítélte, korábbi követői nem hagyták el őt, mert harmadnap feltámadt és megjelent közöttük, mint ahogy Istentől küldött proféták ezt és még sok más csodálatos dolgot előre megjövendőltek felőle. A mai napig fennáll még a keresztények népe, akik magukat továbbra is az ő neve után nevezik. Ezt a Zsidók története című könyv 451. oldalán írja. Aztán további forrásokat lehetne még idézni, ezt nem teszem, Tertullián 197-ben Tálus szamáriai származású történész is ír róla, Marabers Serapion is ír, és Justin Mártir is ír róla. Tehát Jézus igazoltan történelmi személy volt. Na akkor nézzük meg, hogy mit mond a Biblia Jézusról, miért fontos a személye, mit is akart ő. Hát, ha előveszük a Szentírást, akkor azt látjuk, hogy ott 4 evangélium is foglalkozik vele. Ebből a 4-ből, a 4 írójából 2 neki közvetlenül tanítványa is volt, János és Máté. Márk és Lukács, ő már nem volt közvetlen Jézusnak a tanítványa, de a lényeg az, hogy 4 evangélium is foglalkozik az ő életével. Ami érdekes, János evangéliumának a végén ez van leírva, ő tanítvány volt, és ő ezt írja. Így írja, de van sok egyéb is, amiket Jézus cselekedett vala, amelyek, ha egyenként megiratnának, azt vélem, hogy maga a világ sem foghatná be a könyveket, amelyek itt írnának. Tehát azt mondja János itt, amikor befejezi az evangéliumát, hogy ugyan mi írtunk már erről, mert egyébként a János evangélium az egy kiegészítő evangéliumként született meg, később írta János őket, és azt mondja, hogy ha mindazt megírnánk, azt a sok minden csodát, amit tett Jézus, gyógyított és tanított, akkori időkben a világ nem lett volna képes arra, hogy ezt befogadja. Eddig Jézus nem élt olyan sokat, hogy 150 évig tanított volna, elég hamar meghalt. Na de akkor nézzük, hogy mi a köze Jézusnak a bűnhöz. Már ugye megállapítottuk, hogy az Isten a szeretet atya, Sátán a bűnnek az atya, de hát akkor most hol van itt a Jézusnak a szerepe ebben az egészben? Azt mondja a Biblia, hogy a világunk teremtéskor tökéletes volt, és ebből a tökéletes állapotából úgy mozdult el abba az irányba, ahol most tartunk, hogy az emberi bűneset által Sátán lett ennek az egész földnek és ennek a világnak a fejedelme. Onnantól kezdve a tökéletesség állapotától romlik a föld állapota, olyan szinten, hogy új földet és új eget kell teremteni. Azért képzeljük el, hogy 2500-2600 évvel ezelőtt leírja a Biblia, hogy új földet és új eget kell teremteni. 2000 évvel ezelőtt is az akkori jelenések könyvében Jézus is mondja, meg Péter is írja, hogy új eget és új földet kell teremteni. Azért milyen furcsa, csak gondoljunk bele, hogy a mai nap 2009-ben jutottunk el oda, hogy tényleg olyan szinten szennyeztük már az eget is, hogy újra kell teremteni az eget. 2500-2600 évvel ezelőtt hol volt még ez? És azt mondja a Biblia, hogy a teremtéstől kezdve a föld és az ég pusztul az ember miatt, az ember is pusztul biológiailag, erkölcsileg, és az emberi társadalmak is egyre rosszabbak, egyre értéktelenebbek. A jó és a gonosz tudásának a fája volt az a kapu, az a megkötözött hely, ahol Sátán megkísérthette az embert. Ő oda volt kötve, ha az ember nem ment volna oda ehhez a fához, akkor Sátánnak esélye nem lett volna rá. De az első emberpárból Éva oda ment, és beengedte a földre. Most a kérdés az, mi volt a bűn? Az volt a bűn, hogy Éva szakította a gyümölcsből, és megette? A gyümölcsben volt a bűn? Az engedetlenség. Így van. Persze azt is megbeszéltük pont a tegnapi nap, hogy a szabad akarat csak akkor jó, akkor van szabad akarat, ha nekem van lehetőségem választani a másikat is. Ha nekem nincsen semmilyen választási lehetőségem a rossz és a jó között, akkor nem beszéltünk szabad akaratról. Akkor van egy diktatúra, és kész. Itt ez volt a lehetőség, hogy az ember eldöntse, hogy a fa, ami ott áll az édenkert közepén, arról szakít, vagy sem. Vagy csak az összes többi fáról, mert azt mondta az Isten, a kert minden fájáról bátran egyél, de arról az egyről ne. Az engedetlenségben volt a bűn. Így aztán Sátán lett a világ fejedelme, ezt Jézus úgy fejezi ki, amikor már készül a kereszthalálára, hogy nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme, és bennem nincsen semmi. Tehát Jézusban semmi nem volt abból, ami Sátánnak tulajdona. Se hazugság, se tisztátalan gondolatok, se erőszak, semmi. Mondtam már, amikor a Bibliáról beszéltünk, hogy miért a Biblia, hogy a Biblia egy nagyon érdekes könyv. Sok esetben az utolsó könyvekben tudjuk meg azt, hogy az első könyvekben miért történt. És ezért érdekes az is, hogy amikor elkezdjük lapozni a Bibliát, és próbáljuk úgy olvasni, mint egy regényt, olvashatatlan úgy. Meg kell külön tanulni, hogy hogy kell ezt olvasni. És például Mózes első könyvében az első emberpárnál már megtörténik egy testvérgyilkosság. A Biblia az utolsó könyvek között János első levelében ad választ erre. Így írja. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztól vala és meggyilkolá az ő testvérét. És miért gyilkolta meg azt? Mivel az ő cselekedetei gonoszak valának, a testvérei pedig igazak. Egyszerűen nincsen másról szó, mint az, aki bűnt cselekszik, nem tudja elviselni maga mellett a jó embereket, akik nem cselekszik, mert folyamatosan arra figyelmeztetik őt, hogy már pedig én bűnös vagyok. És akkor inkább képes arra, hogy megölje. Szörnyű, nem? Az ember ideig lesüllyed. Shakespeare így mondja a bűnről. Nem halljuk szívesen a bűnt, amelyet viszont elkövetünk szívesen. Milyen érdekes. Azt egy másik helyen azt mondja, nincs oly ostoba bűn, mely fel ne öltse az erény egy-egy jelét külsején. Gondoljunk az inkvizícióra. 50 millió embert megöltek, és azt mondták, hogy Isten nevében cselekszik. Ha Isten nevében cselekedték volna, akkor elolvasták Tituszhoz írt levelet, amiben benne van, hogy az eretnek embert egy vagy két intés után került. Ez volt Isten szava. Ők inkább kivégeztek 50 millió embert. Kérdés. Ismerték a Bibliát, vagy szándékosan nem akarták úgy cselekedni. Bűn kiterjedésére azt mondja Pál apostol, hogy egy ember által jött be a világra a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott. Tehát az, hogy az első emberpár engedetlen volt, az kiterjedt az ő utódjaikra is. És gondoljuk el, már az első testvérpárnál testvérgyilkosság történt. Nem tudom, kinek van gyermeke kettő. De képzeljük el, hogy Így mennénk haza, hogy a gyermekeink közül az egyik meghalt azért, mert a másik megölte. Már az első ember pár első gyermekénél ez bekövetkezett. Ennyire gyorsan terjed a bűn. Egy másik helyen így mondja, hogy egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat. Tehát minden ember belekerült ebbe az ördögi körbe, vagy az ördögi fogságba. Utána úgy mondja, hogy mindnyájan vétkeztek, aztán azt mondja, hogy amely lélek vétkezik, annak kell meghalni, és utána azt mondja, a bűn pedig teljességre jutva halált nemz. Mert a bűn zsoldja a halált. Tehát nagyon egyszerű, ha vétkeztünk, akkor ennek egy következménye, hogy eljutunk odáig, hogy halál. Szeneca azt mondja a bűnről és a halálról, hogy a halál törvény, nem büntetés. Tehát az, amikor az első emberpár után volt a gyilkosság, a testvérgyilkosság, akkor elengedte Káint az Isten. Azt mondta, hogy most még nem tudják az emberek, hogy a bűn mit akar. Nem tudják az emberek és az angyalok sem, hogy a bűn mire jut. Ezért nem pusztította el Sátánt, nem pusztította el Káint. Az özönvíz után viszont azt mondja, hogy aki embervért ont, az emberkéz által kell, hogy meghalljon. Tehát ott már bevezeti az igazságszolgáltatást. Szeneca is erről beszél. Mark Twain pedig azt mondja, ez egy nagyon idevágó, igyekezzünk úgy élni, hogy amikor meghalunk, még a temetkezési vállalkozó is szomorú legyen. Pedig a temetkezési vállalkozó annak örül, hogyha valaki meghal, mert ő abból él. Na, nézzük akkor ezt a halál kérdését, ha már itt a temetkezési vállalkozóról volt szó. Sátán első hazugsága a halállal kapcsolatos volt, amit az emberiségnek mondott. Azt mondja neki, Isten figyelmezteti az embert, azt mondja, de a jó és gonosz tudásának fájáról, arról ne egyél, mert amely napon eindel arról, bizony meghalsz. Sátán meg ezt mondja, bizony nem haltok meg. Két állítás van egymással szemben. Az egyik azt mondja, bizony meghalsz, a másik azt mondja, bizony nem haltok meg. Érezzük, megint itt van a két erő. Melyiket választjuk, melyiknek hiszünk? Az ember pár elhitte, hogy nem halnak meg, és érdekes, valóban nem haltak meg. Ettek a gyümölcsből, és nem haltak meg. Akkor most mi történt? Az tény, ki lettek üzve a paradicsomból, odállított angyalokat tüzes pallossal a kapuhoz, hogy benne mehessenek még egyszer, és ők nem haltak meg. Sátánnak volt igaza? Nézzünk utána. A bűneset óta az első ember pár, ahogy első alkalommal engedett ennek a kísértésnek, ebből a bűnös hajlamból nem tudott szabadulni. Ez egy nagyon furcsa megkötözés. Olyan ez, mint egy rabszolgaság. A Biblia egyébként ezt le is írja, hogy ez egy rabszolgaság. Ugyanúgy nem vagyunk urai magunknak, mint ahogy a rabszolga sem ura saját magának. Egy rabszolgát nem lehet felszabadítani saját magának. Ugyanis a rabszolga, ha termel valamilyen értéket, az is az ő uráé. Sőt, ő maga is a saját uráé. Azt mondja a Biblia, hogy mi is ebben a rabságban szenvedünk, ráadásul mi még a rabszolgákhoz képest, mi jól is érezzük magunkat ebben a bűnös életünkben. Elmegyünk minden este kocsmázni, alig várjuk, hogy hétvége legyen, hogy lehessen diszkóba menni, vagy nem tudom hova menni, bulizni, barátokkal drogozni, bármi. A Biblia ezt így mondja, hogy látok másik törvényt az én tagjaimban, és úgy mondja, hogy rabul ád a bűn törvényének. Rabul. Ez egy elég ijesztően hangzik. Megfertőztetett ugyanis azoknak mind elméjük, mind pedig a lelkiismeretük. Tehát aki bűnt követel, annak az egész gondolkodása beáll a bűn irányára, lelkiismerete az már nem fog neki reagálni. Hallottam állítólag egy, én is ezt csak hallottam, ennek nem jártam utána, úgyhogy ha valaki megteszi, akkor ugyan járjon már utána, hallottam arról, hogy az indiánoknál állítólag a lelkiismeretet azt úgy mondják, hogy van egy kis háromszög itt az embereknek a szívük tájékán, ez nagyon hegyes. Amelyik, hogyha elkövetnek valamilyen bűnt az emberek, akkor ez így fordul egyet. És ahogy fordul, ez a háromszögnek ezek a hegyes részei, ezek úgy szúrnak. Na most, hogyha sokat követel, sok bűnt, akkor ezek elkezdenek forogni, és ahogy forog, egyre többet forog, ez szépen elkezd kopni. Meg hozzászokik a fájdalomhoz is. A lelkiismeretre az indiánok állítólag azt mondják, hogy ez így működik. Tény az, minél több bűnt követel valaki, annál inkább nem jelez neki a lelkiismerete. Képzeljük el, hogy Magda Marinkó, aki Szegeden megölte a cukrás családot és kiirtott a gyerekestől mindenestől, mikor megkérdezték, hogy bűnösnek érzi magát, nem. Ha egy prostituáltat megkérdeznek, hogy ő minek gondolja magát, ő sem gondolja prostituáltnak magát. Ez az, hogy megvan fertőzve az elméje, és megvan fertőzve a lelkiismerete. És egy rabszolgaságban van az ember. Azt mondja a Biblia, hogy ez olyan állapot, hogy ebből mi nem is tudunk változni. Ezt úgy írja le, hogy elváltoztathatja-e a bőrét a szerecsen. Hát nyilván nem tudja megváltoztatni a bőrét. Vagy párduc az ő foltosságát. És utána oda teszi, hogy úgy ti is cselekedhettek jót, akik ti megszoktátok a gonoszt. Nincs lehetőségünk rá. Tehát ebből valahogy szabadulni kéne, de nem tudunk. A Biblia ezt így mondja, hogy az embernek megkeményedik a szíve. Olyan szinten meg tud keményedni a szíve, hogy egy nagyon érdekes hasonlattal él, azt mondja, hogy Júda vétke vastollal, gyémánt heggyel van felírva az ő szívük táblájára. Képzeljenek el egy olyan szívet, ami annyira meg van keményedve, hogy a legkeményebb ásványjal a gyémánttal kell belevésni, mert minden más kicsorbulna benne. Hát azért az elég kemény. Meg kell, hogy állapítsuk. A génjeinkben van ez, szabadulni nem tudunk róla. Shakespeare ezt így írja le, ezt a fajta megkötözöttséget és rabságot. Egyébként szinte ez hasonlít ahhoz, ahogy Pál apostol mondja, hogy az elmém szeretne jót tenni, de benne van a tagjaimban a gonosznak az elkövetése. Ugyanezt írja Shakespeare is, az agy előírhatja a törvényt a vérnek, de a forró vérmérséklet átugorja a hideg szabályt. Na hát akkor felvetődik a kérdés, hogy lehet ebből megszabadulni? Hát, hogyha én tényleg ennyire elveszett szerencsétlen állapotban vagyok, akkor hogy tudok én ebből megszabadulni? Sátánnak volt-e igaza? Nézzük meg. Tehát a Biblia azt mondja, hogy halállal kell fizetni annak, aki bűnt követel. Ha ez igaz, akkor miért is nem halt meg az első emberpár? Felvetődik a kérdés, hogy Isten azt mondta volna, hogy megbocsájtott az első emberpárnak, hogy na, akkor ezek után most vétkezzetek nyugodtan tovább. Á, semmi gond. Engedetlenek voltatok, semmi gond. Egy gyerek, amikor mondjuk a gyereknek, hogy te figyelj ide, Pisti, nem lesz az jó, hogyha te odamész és azt a forró, tüzes sütőt megfogod. Meg fogja égetni a kezedet. Pisti mit fog csinálni? Oda megy és megégeti a kezét. Persze anyuka ezek után mit csinál? Na hát amelyik anyuka azt csinálja, hogy most te ostoba gyerek, hát nem, akkor anyuka gyorsan szalad, hogy oltsuk meg, hűtsük meg, kenjük be. Hát Istennél azért más volt a helyzet. Nem bocsájtott meg az első emberpárnak, azért azt tudta, hogy itt a sátán vitte őket kísértésbe, viszont kidolgozott valamit. Félretette a büntetést, és hogyha elkezdjük olvasni a bűneset utáni állapotot, akkor azt látjuk, hogy az Isten vart nekik bőrből ruhát. Megmutatta az első emberpárnak az úgynevezett áldozati rendszert, a bűnért való áldozatot. Ezt onnan tudjuk, hogy már az első emberpár gyermeke, amikor megölik Káin Ábelt, ott is egy áldozat bemutatást látunk. Itt megint nem fogjuk érteni, hogyha ezt olvassuk, el kell menni Mózes harmadik könyvének az olvasásához, és akkor fogjuk megérteni. Ábel egy állatot áldoz. Az állat áldozat az arról szólt, hogy Ábel azt mondja, hogy Uram, Istenem, én egy bűnös ember vagyok, ezért az én bűnömet áthárítom erre az állatra, én megölöm ezt az állatot, és te bocsásd meg az én bűneimet. Káin viszont csak egy hála áldozatot mutatott be a föld terméséből. Káin azt mondta, én nem vagyok bűnös. Ábel lehet, hogy bűnös, de én nem vagyok bűnös. Nekem nincs szükségem bűnbocsánatra. És ezek után megölte a testvérét. Mi a célja ennek a megváltási tervnek? Ennek a megváltási tervnek a célja a bűntől megtisztítani a földet, és az embernek a megszabadítása a megkötözöttségéből, a bűnből való szabadulásnak. Sátán terve viszont az, hogy elveszítse az embert. Hát akkor most mehetünk vissza megint arra a jelre, amit mondtam, hogy egyik oldalon van Isten, aki azt mondja, hogy én meg akarlak téged váltani a bűnből, hogy te örök életű legyél. Sátán meg azt mondja, hogy nem mondja, de le van írva a Bibliában, én meg azért vagyok, hogy téged elveszítselek. És utána benne van a Bibliában több helyen, hogy azért jött, hogy a föld kerekségét elhitesse, azért jött, hogy ha lehet, megtévessze még a választottakat is. Tehát van egy ember, és arra az emberért két erő, két személy, az Isten és Sátán küzd. Az egyik a megváltási tervet dolgozza ki rá, a másik meg az elvesztési tervet. És az emberen áll, hogy melyiket választja. Ha, milyen érdekes, nem? Mint amikor egy rabszolgának azt mondják, hogy itt vagy rabszolga. Választhatsz az oroszlán torka, vagy a kapun kisétálsz, és fel vagy szabadulva. Melyiket választanák, hogyha önök állnának ott? Nem az oroszlán torkát, gondolom én. Ennek ellenére az ember nap mint nap sokszor a sátánt választja. Itt az oroszlán. Az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, hogy elnyelje, akit talál. Már az első bűneset után azt mondta az Isten, hogy ellenségeskedést szerzek. A te magod között és az asszony magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkába marsz. Mondta ezt a kígyónak és a kígyón keresztül sátánnak. De akkor ki ez az asszony magva? Jézus azért jelent meg, és ezt így írja János, azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Az ördögnek azt a munkát, amivel el akarja veszíteni az egész emberiséget, megjelenik Jézus, hogy lerontsa. Ő az asszonynak a magva. A zsidóknál, amikor már néppé alakultak, akkor az Isten elrendelt egy úgynevezett szentélyszolgálatot. Ez a szentélyszolgálat a sátoros templomban jelent meg, méghozzá úgy, hogy naponkénti áldozatot kellett bemutatni a bűnért, és évente pedig áldozatot kellett bemutatni, meg kellett tisztítani a templomban, a Szentek Szentjében bemutatott áldozatban. És évente egyszer a Szentek Szentjét is meg kellett tisztítani, ugyanis amikor az áldozatot leölték, akkor az áldozati állatot ide helyezték, és az áldozat vérét bevitték ide a szentélybe, és erre a kárpitra ráhintették a vért. Ez úgy történt, hogy odament az bűnös ember, odavitte az elrendelt állatot, lehetett ez egy gerlice, de lehetett adott esetben egy kos vagy kecskebak. Lényeg az, hogy rátette a kezét a fejére az állatnak, és ezzel áthárította a bűnét az állatra. Ezután az állatot, miután a bűnnek a zsoldja a halál, az állatot leölték. Állatot elégették, a vért bevitték a szentélyre, és ezzel az egész bűnt áthárították a szentélyre. Érdekes dolog, nem? És ezért évente meg kellett tisztítani a szentét is, a teljes szentét a bűntől. Ez egy két részből álló szolgálat volt. Nehezen tudjuk ezt most felfogni, hogy itt, amikor ez történt, a zsidók ezt pontosan értették, hogy miről szól ez. Hozzáteszem, az első emberpár is pontosan értette, hogy miről szól ez. A bűnért valakinek meg kell halni. Ha nem az ember hal meg, akkor egy állatnak kell meghalni, akire áthárítottuk a bűnt. Azt mondja János evangéliumában, amikor megjelenik Jézus, hogy ímé Istennek a ma báránya, amelyik elveszi a világ bűneit. A mindennapi áldozat is, amikor így a vért ráfröcskölték ide a kárpitra, az Jézusra mutatott előre. A szentély megtisztítása pedig arra mutatott előre az évenkénti áldozatban, hogy Jézus egyszer majd teljesen megtisztítja a földet a bűntől. Ez az évenkénti megtisztítás volt az engesztelés napja. Ilyenkor csak a főpap mehetett be a szentélybe, ő elvégzett magáért egy áldozatbemutatást, és utána bement. Érdekes, hogy a főpapnak a ruhájára ilyen kis csilingelő dolgok voltak rakva, hogyha a főpap eldőlne, mert hogy nincs bocsánat, mert olyan bűnök történtek, akkor, ja, és a derekára volt kötve egy kötél, akkor ki lehessen húzni a Szentek Szentjéből. A megváltás az Ószövetségben három helyet hoztam ide csak, így hangzik az egyik helyen. Hiszen felhoztalak Egyiptom földjéről, és a szolgák házából megváltottalak. Egy másik helyen azt írja, ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet, térj én hozzám, mert megváltottalak. Tehát az Isten azt mondja, hogy ezzel az áldozati rendszerrel én megváltottalak téged a sátán fogságából, kivettelek téged a sátán fennhatóság alól, újra élhetsz szabad életet. A mindennapi áldozat azt mutatja, hogy a zsidók továbbra is vétkeztek. A mi életünkben vajon mi is, mikor megbánunk egy bűnt, akkor utána nem követjük el újra? Dehogy nem, sokszor elkövetjük újra. Tehát a szentély és az ott lévő szolgálatok mind előre mutattak Jézusra, tehát sátánnak nem volt igaza. A megváltási tervvel és a szentélyszolgálattal nem törölte el a bűnt, hanem csak félretette a bűn büntetését, megbocsájtott a bűnös embernek, de a bűn az nem maradt büntetlenül. Így tehát egyetlen egy bűnösnek sem kellett meghalni, mert volt egy helyettes áldozat. Azt így írja, hogy másnap látta János Jézust őhozzá menni, és mondá, ímé Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Na most van egy kérdésem, most itt ülünk, nem tudom, 40-50, nem tudom hányan lehetünk. A világban mi beletartozunk? Hát persze. A világ azt jelenti, hogy mi mindannyian. Tehát ha mi akarjuk, akkor mindannyiunk bűnét Jézus elveszi. Pontosabban elvette. Aztán így mondja János, ez az, akiről én ezt mondám, én utánam jöjj egy férfiú, aki előttem lett, mert előbb volt nálamnál, és én nem ismertem őt, de hogy megjelentessék Izraelnél, azért jöttem én, aki vízzel keresztelek. Azt is mondja, hogy még én vízzel keresztelek, ő majd tűzzel keresztel. Tehát Jézust bemutatta már előre a zsidóknak, és mondta, hogy térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. De mi az a profécia? Erről már beszéltünk, hogy nem más, mint az isteni akarat kinyilatkoztatása a jövőről. Nézzük meg Jézussal kapcsolatban, hogy milyen proféciák vannak. Jézus személyére 456 profécia született, ezek Jézus előtt, születés előtt 400 évtől 1500 évig terjednek, úgyhogy elég széles a skála, mint egy 1100 év alatt született egy csomó profécia őrá vonatkozóan. Ezek az Ószövetségben születtek, ezek a proféciák, és mind beteljesedett. Ez egy komoly valószínűség számítás, 456 jövendőlés vagy profécia egy személyben, ha beteljesedik, annak mekkora valószínűsége. Nem tudjuk Jézus születésének az idejét. Most nagyon sokan azt gondolják, hogy karácsonykor született, biztos, hogy nem akkor született. Egyetlen egy dolgot ad meg a Biblia, hogy mikor kezdi meg a szolgálatát. Azt viszont nagyon pontosan megadja. És megadja annak a szolgálatnak a hosszát is, mi pontosan tudjuk. Amikor megnézzük Jézus életére vonatkozó proféciákat, akkor azt szinte mindenki tudja, hogy hol született, hogyan született, hogy Jászolban, tudja azt, hogy ki árult el, és hogy hogyan, és általában tudja mindenki azt is, hogy hogyan halt meg keresztre feszítve. Azért ebből egy pár dolgot így nézzünk meg. Miért is kellett ilyen sok profécia? Azt mondja a Biblia, mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Tehát azt mondja a Biblia, hogy nagyon sokan, és abban az időben is valószínűleg nagyon sokan voltak, és most is nagyon sokan mondják, hogy igen, én az Isten küldötte vagyok. Mire elbizonyítod? Azt mondja egy másik helyen, hogy a nagy sárkány, a ma régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti. Hát ebben az egész föld kerekségében megint benne vagyunk mi is. És azt mondja egy másik helyen Pál apostol, nem is csoda, hisz maga sátán is átváltoztatja magát a világosság angyalává. Nem nagy dolog azért, ha az ő szolgái is átváltoztatják magukat az igazság szolgáivá, akiknek végük az ő cselekedeteik szerint részen. Hát akkor honnan tudható meg, hogyha ennyire sok hamis proféta van, hogy ki az igazi messiás? Ki az igazi megváltó? Ez a zsidók szemében is nagy kérdés volt. Most képzeljék el, odaadnék önöknek egy 10.000 forintost. Meg tudják róla állapítani, hogy az hamis vagy valódi? Meg tudják állapítani? Meg. Megfogja, odaveszi, megnézem. Ha még van ilyen UV lámpa, akkor meg totál biztosan meg lehet állapítani, mert akkor lehet látni benne ezeket a különböző színes jeleket. Vízjeleket, UV fénynél látható jeleket. Ez teljesen egyértelmű, igaz? Sőt, még azt is tudjuk, hogy 1000 forintosnál már olyan nem lehet forgalomba, amelyikben nincs benne ez a fajta fémszál. Tehát, hogyha egy 1000 forintost adnék, azt is már pontosan tudjuk. Ha egy 50 dollárost adok, annál meg tudják állapítani, hogy az érvényben van-e még, illetve hogy az hamis vagy eredeti? Hát még előfordulhat, főleg aki sokat utazik Amerikába, vagy ha nem is utazik sokat Amerikába, de sok 50 dolláros megy a kezén keresztül, mert ő például bennül egy ilyen bankváltó fiókban, vagy egy ilyen pénzváltó bankfiókban. De menjünk tovább. Adnék egy ilyen mongol tugrikot, vagy adnék egy ilyen vietnámi pénzt. Hoppá. Hát itt már akár lenne a kezünkben UV lámpa, akár nem, nem valószínű, hogy meg tudnánk állapítani. Mutatok valamit, ez egy hongkongi 10 dolláros, meg a másik is egy hongkongi 10 dolláros. Honnan tudjuk megállapítani, hogy melyik van még érvényben? Ne menjenek Hongkongba. Nem tudják megállapítani, ne menjenek Hongkongba. Becsaphatják önöket. Tehát azért kellett ilyen sok profécia, mert Isten minden információt meg akart adni azért, hogy amikor megjelenik az ő fia, akkor pontosan be lehessen azonosítani, hogy na ez az. Nem egy hamisítvány, nem egy jól sikerült hamisítvány, vagy nem egy félrenyomott változat, hanem hogy ez az. Tehát 456 profécia, menjünk egy kicsit bele a matematikába, mekkora valószínűsége annak, hogy ez egy embernél teljesedik. Beszéltünk arról, és itt egy elméleti valószínűségről beszélünk, hogy az elméleti valószínűség az azt jelenti, hogy lehet 0 és 1 között bármennyi, és 0 és 1 között, ha már egy nagyon pici szám van, akkor is azt mondjuk, hogy elméletileg ez bekövetkezhet. De gyakorlatban mégis azt szoktuk mondani, hogy ha elérjük ezt a számot, hogy 10 az 50-en, akkor arra már mi azt szoktuk mondani, hogy nem következik be. Hozzáteszem, biztosítás a matematikába, ott ez sokkal alacsonyabb számnál már mi azt mondjuk, hogy ez nem következik be. Lottónál ez azt jelenti, hogy 1 a 4,4-szer 10 a 7-en. Azt tudjuk, hogy lottó 5-ös be szokott következni, évente egy-két lottó 5-ös azért elő szokott fordulni. Amikor nem, akkor gyűlik a pénz 2 évig, vagy 1,5 évig, vagy 3 évig is sokszor, és akkor már határon túlra is mindenhonnan jönnek, mert milliárdot lehet nyerni. De annak a valószínűsége még csak 10 a 7-en. Na, egy dolgot azért kiszámítottunk, hogy ha 456-ból 8 teljesül, akkor az 10 a 17-en. Utána lehet nézni. Ha 48 teljesül a 456-ból, akkor az 10 a 157-en. 10 a 157-en, ezt még úgy le tudom írni. Elég sok. A többit nem számoltam ki. 456 profécia egy emberben véletlenül nem tud teljesedni. Tehát Jézus a megváltó, és ő azért jelent meg, hogy az ördög munkáit lerontsa. Na akkor nézzük meg, hogy hogyan van még a Jézusnak a beazonosítása és az emberiségnél, a zsidóknál is hogyan lehetett volna ezt. Mondán néki az asszony, tudom, hogy Messiás ő, aki Krisztusnak mondatik, mikor az eljön, megjelent nékünk minden. Mondán néki Jézus, én vagyok az, aki veled beszélek. Rendkívül fontos dolog. Jézus itt először jelenti ki magát a Biblia lapjain, és egy asszonynak jelenti ki magát, ráadásul egy bűnös asszonynak, egy samáriai asszonynak, akinek volt már több férje, annak jelenti ki, hogy én vagyok a Messiás, aki veled beszélek. Nem a zsidó főembereknek, és még nem is a tanítványainak. Egy asszonynak jelentette ki. Azt mondja, hogy ellenségeskedést szerzek közted és az asszony között, az önmagva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkába marsz. Hát nézzük akkor Jézus származását, menjünk végig. Az egész Szentírásban, hogyha előveszük és elkezdjük nézni, a nemzetségi táblákban az van, hogy ezt nemzette azt, és mindenhol férfiakat olvasunk csak. Ez ezt nemzette, az azt nemzette, az amaz nem, és így megyünk végig, és sehol nem olvassuk azt, hogy mindenhol csak férfinak a magvából ez és ez és ez, és mindenhol férfiak vannak felsorolva. Egyetlen egy van Jézusnál, aki asszony magvából származik. Csak ő. Hát ő az, aki világra jön, hogy a sátán művét széttiporja. Na aztán azt mondja tovább, hogy amikor az özönvíz elpusztította az emberiséget, akkor Noénak volt 3 fia, Sém, Jáfet és Kán. Azt mondja a Biblia, hogy Sém ágából fog születni a megváltó. Emberiség 2/3, mondhatnám azt, hogy kidobba. Megyünk tovább, akkor Krisztus előtt körülbelül 2000-rel, tehát most, ha nézzük, akkor körülbelül 4000-rel, Isten egy Ábrahám nevű embert kihív Úr városából, és azt mondja, hogy a te leszármazottaidnak egyike lesz a Messiás. Ábrahámnak 8 fia volt, ezt sokan nem tudják, egy született Hágártól, Ismáel, egy született Sárától, Izsák, és még Keturától is a Sára halála után újra nősült, és onnan is volt 6 fia. Tehát 8 fia volt, és ebből a 8-ból egyre konkrétan azt mondja a Biblia, hogy az én szeretségemet pedig megerősítem Izsákkal, kit néked szül Sára ez időkorban a következő esztendőben. Tehát még egy évvel Izsák születése előtt mondja neki az Isten, hogy a Sárától született Izsák lesz az, aki majd tovább viszi ezt a dolgot, és őtől le fog születni a Messiás. Izsáknak 2 fia volt, Jákob és Ézsau, ott Jákobot választja, itt mondja, és mondánék az Isten, a te neved Jákob, de ne nevezessék többi a te neved Jákobnak, hanem Izrael, Isten harcosa, légyen a te neved, és nevezé nevét Izraelnek. Jákobnak már viszont 12 fia volt, onnan belőlük 12 törzs származott, és ezekből a 12 törzsből kiválasztotta Júda törzsét, ahonnan a megváltó fog születni. Tehát itt is már az izraelita törzsek 11-12 részét kizárta a megváltó születéséből. Júda törzsének családi ágai közül pedig Isai, Jesse ágára esett az isteni választás, így mondja, és származik egy vesszőszál Isai törzsökéből és gyökereiből egy virágszál nevelkedik, akin az Úrnak lelke megnyugszik. Isainak 8 gyermeke volt, ebből a 8 gyermekből megint kizárt 7-8-adot, Mert azt mondja, hogy Dávid házában fog születni, ímé eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat. Tehát ami fontos, hogy az Isten mindig előre jelezte, hogy hova kell nézni az embernek, honnan fog születni a messiás, honnan várják. Nagyon precízen megadta paramétereket, ezért van az, hogy amikor volt a reformáció, sokan azt mondták, hogy hát a zsidók akár az újukon megszámolhatták és kiszámolhatták volna, hogy mikor születik a messiás. Ennek ellenére a Bibliából azt olvassuk, hogy amikor megszületett a messiás, napkeletről jöttek bölcsek, és Heródes csak nézett, hogy mikor megjelentek ezek, hogy mi láttuk a csillagát, hogy megszületett a messiás. Heródes azt csinálta, hogy hozzáfordult a zsidókhoz, megkérdezte a zsidó írástudókat, hogy hol kell megszületni a messiásnak, meg mikor. Azok egyből tudták, hogy igen, a proféciák szerint most kell megszületnie, és Betlehembe. Tehát tudták a zsidók, de azért átlag embernek nem igazán volt ez tisztában. Várták a messiást, de nem úgy várták, ahogy kellett volna. Nézzük meg azért a halálának módját. Ez is egy érdekes, mert erről is hírt adnak már korábban. 1012 Krisztus előtt egy profécia megjelenő, hogy kezét és lábát átszúrják. Zsoltároknál így írja, mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott, átjukasztották kezeimet és lábaimat. 1012 Krisztus előtt. Aztán Zakariásnál így van írva, és rám tekintenek, akit átszegeztek. Ez azért érdekes ez az egész, mert hogy akkor még nem létezett keresztre feszítés. Nem létezett olyan, hogy valakinek átszegzik a kezét vagy a lábát, sőt, még a keresztre feszítés sem olyan volt, hanem inkább csak olyan volt, hogy felkötötték az embert a keresztfára, és nem átszúrták. Jézus úgy halt meg, hogy keresztre rászögezték. Nézzük meg az elárultatását, mert erről is hírt ad a Biblia jóval korábban. Úgy írja Zsoltárok könyvében, még az én jó akarom is, akiben bíztam, aki a kenyeremet ette, fölemelte sarkát ellenem. Egy másik helyen pedig megmondja, hogy 30 ezüst pénzért fogják elárulni. Ha jónak tetszik néktek, adjátok meg az én béremet, ha pedig nem hagyjátok abba, és 30 ezüst pénzt fizettek béremül. A Biblia igazolja, oda megy Júdás a papokhoz, és mondja, mit akartok nékem adni, és én kezetekbe adom őt. Azok pedig rendelének néki 30 ezüst pénzt. Beteljesedett. Jézus azért is érdekes volt, mert már 12 évesen, egy 12 éves gyerek nagyon ritkán tudja azt, hogy ő mi végre van a világra, mondjuk így. Jézusnak 12 évesen teljesen kristálytiszta küldetés tudata volt. Az történt, hogy a szüleivel felment Jeruzsálembe az ünnepekre, és hát akkor ez úgy működött, hogy a faluból elindult mindenki, karavánokba összeszedték a gyerekeket, arra vigyáztak, és akkor mentek. Hát itt, ha a szülőkkel felmentek, és a szülők már elindultak visszafelé, amikor észrevették, hogy Jézus sehol. És visszamentek Jeruzsálembe, és meglátják Jézust, hogy ott ül az írástudók és a papok között, és beszélget velük, tanítja őket, kérdezget őket, és tanítja őket. És akkor mondják neki, hogy hát, hogy te nem jöttél velünk, hát már teljesen kétségbe voltunk esve, stb. És ő 12 évesen így mondja, mi dolog, hogy engem kerestetek? Avagy nem tudjátok-e, hogy nékem azokban kell foglalatosnak lennem, amelyek az én atyámnak dolgai. Pontos, precíz válasz. Milyen volt a Jézus munkája? Ézsaiásnál olvasom különböző dolgokat erre. Akkor a vakok szemei megnyílnak, a süketek fülei megnyitatnak, akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma. Ézsaiás 600 évvel élt korábban, mint Jézus. És amikor Keresztelő János börtönbe vetették, akkor Keresztelő Jánosban is felmerült egy kérdés, hogy biztos, hogy ez a messiás Jézus Krisztus. Elküldi a tanítványokat, és elküldik Jézushoz, hogy hát kérdezze már meg. Jézus pedig annyit mond csak, mondjátok meg Jánosnak, mit láttatok. És János utána megnyugszik. Láttátok azt, hogy gyógyított, láthatták azt, hogy halottakat támasztott fel, láthatta azt, hogy bűnbocsánatot adott. Tehát minden. Úgy mondja, mondjátok meg néki, menjetek el és jelentsétek Jánosnak, amiket hallottatok és látottak. A vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a süketek halnak, a halottak föltámadnak, és a szegényeknek az evangélium, az örömhír hirdettetik. János ezek után teljesen meg is nyugodott. Igaz, nem sokáig élt már utána, de több kétség vagy kérdés nem merült fel benne. Jézus helyre tette még ezeken kívül az Istenről alkotott képet, és az Istenről kialakult képet. Helyre tette és tisztázta a nők, a gyermekek, a betegek és a szolgák helyét is. Bemutatta Istent és az ő kegyelmét, és a bűnösöknek pedig szabadulást nyújtott a bűn fogságából. Tehát miért kellett ilyen sok profécia, hogy még véletlenül se tévesszük el, hogy ő az igazi messiás. Na nézzük meg akkor, miután születésének idejét nem tudhatjuk, de azért a kezdetét a szolgálatának megadja az Isten. Úgy hangzik ez. A Jeruzsálem újjáépítetése felől való szózat keletkezésétől a messiás fejedelemig 7 hét és 62 hét van. Dánielnél olvashatjuk ezt. A prófétai kulcs az a Bibliában több helyen is benne van. Egy-egy napot, egy-egy esztendőül számítottam neked. Egy-egy napért egy-egy esztendő, ez Mózesnél is, meg Ezékielnél is megvan. Tehát a bibliai jövendőlésekben és proféciákban, ha az van benne, hogy egy-egy nap, akkor azt mi egy-egy esztendővel kell, hogy számoljuk, hogy az mikor történik meg. A Jeruzsálem újjáépítésére adott rendelettől, tehát 483 évnek kell eltelni. Na de akkor mi volt ez a rendelet? Ez az újjáépítés rendelet, ez nem volt más, mint Artaxerxes Longimanus kiadott egy rendeletet, miszerint újjáépíthető, és újjá kell építeni a templomot és a városfalakat. Ez Krisztus előtt 457-ben volt, tehát azt jelenti, hogy Krisztus után 27-ben, időszámításunk után 27-ben kezdte meg a szolgálatát Jézus. Ha ezt itt elkezdjük kiszámítani, akkor megkapjuk, hogy 27-ben megkezdi, és 34, amikor letelik az egy hét, de ő egy hétnek a felénél meg fog halni. Ezt is írja a Biblia. Tehát Krisztus után 27-ben megkezdi, a messiás egyébként héberül felkent, a Krisztus görögül ugyanazt jelenti felkent. Jézus, amikor elérkezett az idő, akkor ő bement a zsinagógába, elővette a tekercset, és fel is olvassa. Betelt az idő, elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Innentől kezdi meg a szolgálatát. És azt mondja Dánielnél, hogy és egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felénél, tehát 3,5 év múlva, mert a hét az egy hét napot jelent, 3,5 év múlva véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak. Tehát annak az áldozati rendszernek, amit az első emberpár bűnesete után az Isten elrendelt, annak Jézus vett véget. Méghozzá a szolgálatának a megkezdését követő 3,5 év. Miután 3,5 év, és miután ez tavasszal volt, ebből következik, hogy akkor ő ősszel kezdte meg a szolgálatot. Akkor, amikor ő meghalt a kereszten, akkor a Biblia leírja, hogy az a templom kárpitja, ami elválasztotta a szentélyben a szentét, a szentek szentjétől, az egy jó vastag erős kárpit volt, felülről az aljára ketté szakadt, ezzel is jelezve a zsidóknak, hogy ennek a szentély szolgálatnak itt vége. Ma, ha megnézzük, a hithű zsidók sem, mondjuk az ortodox zsidók sem gyakorolják ezt a napi véres áldozatot. Tehát véget vetett az áldozatoknak. Úgy írja le a Biblia, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Tehát azt mondja a Biblia, hogy odaadta az Isten a saját fiát azért, hogy az ember megszabaduljon a bűntől, Jézus Krisztus megváltása által, és örök élete lehessen. Tehát egyik oldalról van az, hogy a bűn zsoldja a halál, a másik oldalról van az Isten kegyelme ajándéka az örök élet. Hát ezt pedig Jézus úgy mondja, amikor megkérdezik, hogy mi az a kedvenc igehelye az embernek, akkor sokat hallok. Amikor tőlem megkérdezik, mi az én kedvenc igehelyem, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy nekem ez az én kedvenc igehelyem. Azt mondja Jézus itt a tanítványoknak. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Nekem ez a kedvencem. Azt mondja Jézus, ti az én barátaim vagytok, mert mindent megjelentettem néktek, hogyha ti azokat cselekszitek, amit én parancsolok néktek. Nem nevez minket szolgának, nem nevez minket rabszolgának, barátoknak nevez. Ettől nagyobb ajándék azt hiszem nem lehet. Úgy írja János első levelében, hogy az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. És aztán Pál apostol leírja, hogy amiképpen Ádám miatt egy ember által a bűn által elhajtott minden emberre a kárdozat, ugyanúgy egy embernek, Jézus Krisztusnak az igazsága által minden emberre elhat az életnek a megigazulása. Tehát Ádám elveszítette az örök élet lehetőségét, elveszítette a földet, Jézus pedig visszaszerezte az ember számára az örök élet lehetőségét, és azt mondja, hogy ez egy olyan ajándék, és ez egy olyan nagy áldozat, hogy ezért az Isten minden egyes embert, aki választja az ő fiát, azt nagyon nagy becsben tart, és nagyon megbecsüli. Péter apostol ezt írja le, hogy tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltottatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem a drága véren, mint az hibátlan és szeplőtlen bárányén a Krisztusén. Nem azt mondja, hogy a világ összes kincsét odaadta, hanem azt mondta, hogy egy dolgot adott az ő gyermekének, az ő fiának az életét, és ezért minden egyes ember, aki őt választja, neki nagyon értékes. Jézus a jelenések könyvében azt mondja, aki győz, az fehér ruhába öltözik, nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt és az ő angyalai előtt. Ehhez a győzelemhez pedig az kell, hogy amikor mi érezzük ezt a két erőt, akkor az Istent válasszuk. Jézus feltámadás azért fontos kérdés, mert hogyha ő nem támad fel, akkor nekünk sem lesz a halálunk után feltámadás. Így azért azt mondja Jézus már a tanítványoknak, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Tehát ha meghal, fel fog támadni. Másik helyen így mondja, mikor azért feltámadta halálból, megemlékezének az ő tanítványai, hogy ezt mondta, és hívének az írásnak és a beszédnek, amelyeket Jézus mondott. Tehát a tanítványok sem tudták ezt felfogni, hiába éltek ő vele 3 évet, vagy 3,5 évet, nem tudták felfogni, hogy miről beszél. És amikor meghalt Jézus, és visszajött, és még itt volt 40 napig, akkor őket azért tanítgatta az írásokra. És akkor jöttek rá, hogy hát igen, ő ezt mondta többször, de mi ezt nem gondoltuk, hogy ez tényleg így lesz. És aztán már Pál apostol így írja, a feltámadás bizonnyal meglészen, mint amit Krisztus is feltámadott, a halál eltöröltetik. Elvettetik a romlandó test, és feltámad egy romolhatatlan. Nem lesz öregség, nem lesz betegség, nem lesz semmilyen. Jaj, alig bírok felkelni, mert itt fáj, ott fáj, ott fáj. Nem lesz, egy romolhatatlan test lesz. Tehát amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, azonképpen Krisztusban is mindnyájan megelevenítetnek. Tehát mindenki, aki hisz ő benne, az megelevenítetik. Tehát Jézus visszaszerezte nekünk az örök életet. Ószövetség előre mutatott Jézusra ezekkel a ceremóniákkal, az új szövetség pedig bemutatta az ő életét és az ő megváltó munkáját, és visszamutatnak Krisztusra. Tehát azt mondhatjuk, hogy a Biblia valódi főszereplője, aki körül az egész Biblia forog, az nem más, mint Jézus Krisztus. A megoldás a bűnre. Az Isten megoldása a bűnre. Nem az emberi megoldás. Jézus azt állította magáról, hogy ő Isten, azt állította, hogy ő öröktől fogva van, hogy ő messiás, hogy mindenható, ismeri a jövőt, bűnöket bocsájthat meg, ismeri az emberek gondolatait, ő az út és az igazság. Aztán állította még magáról, hogy ő a feltámadás és az élet, az ajtó, az élő kenyér, az igazi szőlőtő, a világ világossága, bűntelen, minden hatalom néki adatot menjen és földön. És egyben igaz bíró. Azt mondja a Biblia, és ezzel fogunk foglalkozni az előadásoknál, az utolsó előtti. Tehát a vége előtt a harmadik, az arról fog szólni, hogy ez az igaz bíró, aki Jézus Krisztus, ez hogyan fog ítélkezni az emberek fölött, és milyen lesz az ítélet. És azt mondja a Biblia, mert kegyelemből tartottatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Az üdvösségünk az Istentől egy ingyen ajándék. Nem lehet nekünk, embereknek ezt megvásárolni. Nem lehet kiérdemelni. Nem lehet azzal, hogy én elmondok 60 mi atyánkot, nem lehet azzal, hogy én ostorozom a hátamat, nem lehet azzal, hogy én térden elcsúszkálok Rómáig, nem lehet kiérdemelni. Ez egy ingyen ajándék az Istentől. Pont azért, nehogy valaki azzal kérkedje, hogy már pedig én nem csak Rómáig mentem el, hanem én elmentem le egészen Nápolyig, térden csúszva. Én nem 50 mi atyánkot mondtam el, hanem 5000-et. Értelmetlen. Köszönöm a figyelmet!